kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Health programra, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbel Trisztán hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Szentatya audiencián fogadta delegációjukat olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 templomot mentettek meg. A libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet hazánk végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a Szentatya megadott. A Trump kormányzattal történő stratégiai gazdasági együttműködés kialakítását nevezte pénteki washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Kifejtette, voltak politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be, ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. Hozzátette, a következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal, ennek elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot. Az Atlanti Tanács szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli kivételért cserébe a magyar kormány hagyjon fel Ukrajna uniós tagságának akadályozásával. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály elmondta, a BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Csányi Sándor bankelnök kifejtette, az OTP részvényeinek 1995-ös belépése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉD sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer program hitelesített igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményezve, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megspórolása. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Idén mintegy 66 ezer ember vett részt országszerte közfoglalkoztatási programokban, ismertette a területért felelős helyettes államtitkár, amikor átadták a legjobb munkaadókat elismerő Start Plus díjakat. Réti Pár közölte, a programok finanszírozására idén 140 milliárd 800 millió forint áll rendelkezésre. A járási Start mintaprogramok 1080 településen valósulnak meg, több mint 26 ezer ember részvételével, akik a többi között állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak és segítik a helyi közösség építését. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ezek egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. Végül az időjárásról. Szinte zavartalanul derült lesz az ég a folytatásban is, így csapadék nem hullik, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Témánk, hogy 20 éves a Mi ez, a Miskolci Illés Emlék zenekar. Vendégünk lesz Füvesi Norbert zenekar vezetője és Mező István, a Miskolci Illés Klub vezetője, akik már itt is vannak a stúdióban. Szeretettel köszöntelek titeket.
Szervusz.
Hello, hello.
Egy zenével kezdjünk, így megmutatjuk az illés hangulatot. Mi legyen ez?
Ez legyen, én úgy gondolom, az Újra itt van a nagy csapat.
Kezdjük ezzel, utána folytatjuk.
Újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze a mancsodat. Újra hallom, a hangokat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjük, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást. Szép leányok, szép leányok, ne sírjatok. Hullanak már, a csillagok. És mi mégis itt vagyunk. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjük, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást.
November 20-án és 21-én is lesz egy-egy program, ami a 20 éves fennállást ünnepli. Meséljünk erről, mivel is készültek.
November 21-én lesz egy jubileumi nagy koncertünk, ami hát ezenekar életében egyszer van, hiszen egyszer vagyunk 20 évesek, 10 évesek már voltunk, és ahhoz hasonlóan próbáltunk egy speciális műsort összeállítani vendégekkel, és igazándiból a próbák már elég jól haladnak, összeállt a műsor is, úgyhogy gőzerővel dolgozunk azon, hogy minél szebb legyen ez a jubileumi Illés együttes életművét, fonográf életművét ápoló nagy koncertre.
Helyszínileg hol lesz?
Az Adi Művelődési Házban lesz Miskolcon, ami ugye Diósgyőrben található, és ez azért érdekes, mert amikor a Miskolci Illés Klub pár évre átkerült az IFI házból az Adi Művházba, akkor mi már ott bejátszottuk azt a színpadot, Illés Klubot működtettünk ott, nem is tudom, szerintem a Covid előtti időszakban. Tehát ilyen egy évet voltunk ott körülbelül, vagy kettőt, és hát most visszatérünk, nem klubformában, hanem egy igazi nagy eseménnyel.
Az előtte lévő napon, 20-án pedig egy dedikálás, egy könyvbemutató lesz, ugye?
Igen, Szörényi Levente lesz ugye a díszvendége a koncertnek, és ő már előző nap megérkezik városunkban, és át is adnám a szót Mező Pistának, hiszen ő lesz ott, aki beszélgető partnere lesz Leventének a Rákóczi Ferenc könyvtárban.
Igen, 20-án Levente lesz a vendég a megyei könyvtárban, bocsánat, Vármegyei könyvtárban. Leventének megjelent 80. születésnapjára egy új könyve. Egyébként előtte, 10 évvel ezelőtt a 70. születésnapjára is megjelent egy könyve. Most meg a 80. születésnapjára az a címe, hogy Utazás ég és föld között. Volt szerencsém nem a könyvet, hanem az online változatát végiglapozni, és érdekes dolgok vannak benne, nem zenei könyv, nem zenéről szól, inkább Leventének az ős magyarság kutatásáról, hiszen sokan tudják róla, hogy a Pilisbe is folytatott ásatásokat, és többnyire erről szól a könyv. Oda hívtak beszélgető partnernek, szívesen elvállaltam, annál is inkább, mert az előző könyvéből is volt már könyvbemutató, Norbi meg Viktor, a mi ez két tagja, ott volt minden alkalommal, és bejártuk szinte a fél országot, legalább 8-10 helyen voltunk könyvbemutatóján Leventének, és Levente megtisztelt azzal, hogy engem hívott, úgy látszik, hogy tetszett neki az a beszélgetés. Csinálok hozzá egy dia sorozatot is kivetítéssel, hogy a közönség jobban lássa, jobban értse, hogy miről van szó.
Egy szubjektív kérdéssel folytassuk, miért pont az Illés? Mikor találkoztatok az Illés zenéjével először, és miért ragadott meg szerintem?
Hát először a zenekart mondanám, utána majd Pista is, hogy jött a nagy egymásra találás. Tehát mi ugye 20 évvel ezelőtt, 20 éves korunkban, akkor körülbelül ez volt az átlag életkor a zenekarban, akkor 2005-ben, amikor az Illés együttes adta az utolsó koncertjét a Sziget Fesztiválon, illetve Csíkszeredán, akkor megfordult a fejünkbe, hogy emlékzenekar és ilyen tribute bandek magyar zenekarnak akkor még nem nagyon voltak, nem volt divat ez, hogy magyar zenekaroknak, és mivel zenekaron belül sok kötődés volt a egyéb tagoknál is az Illés irányába, úgy döntöttük, hogy ezt az Illés életművet megpróbáljuk boncolgatni, megtanulni a legnagyobb slágereket, és hát pár hónapon belül, egy éven belül ez az egész olyan irányba fordult, hogy mi se gondoltuk volna, aminek egyik fontos állomása volt, hogy Mező Pistával megismerkedtünk, ezáltal bekerültünk a budapesti Illés Klub vérkeringésébe, ahol személyesen Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János is mindig jelen van, a fonográf együttes tagja is, úgyhogy mi ezáltal bekerültünk ebbe a vérkeringésbe, és utána a Miskolci Illés Klub is megalakult, közel 20 évig működött rendszeresen, és hát a kezdeti indítatáson felül ez már átment egy ilyen misszióba, egy életműápolásba, de szerintem erről majd még biztos még beszélek később is. Inkább Pistának adnám a szót, hogy ő hogy találkozott velünk?
Igen, 2006 őszén az Észak-Magyarországon olvastam, hogy létezik egy ilyen zenekar, hogy Miskolc Illés Emlékzenekar, rövidítve a mi ez, és a IFI házba fognak játszani, meg tervei között szerepel egy Illés Klub létrehozása. Ez nagyon-nagyon megdobogtatta a szívemet, mert nekem egész tinédzser koromtól kezdve, én idősebb vagyok jóval a zenekartól, tehát nekem a 60-as években voltam tinédzser, tehát nekem az Illés volt a mindenem, őket szerettem a legjobban. Még, hadd ne részletezzem, még igazgatóit is kaptam a középiskolába az Illés jelvényeim miatt. No, elmentem erre a koncertre, ahol a Mihez játszott, az IFI házban volt egyébként, és nem a nagy terembe, kint az előtérbe játszottak, voltunk ott vagy 20-30-an, de egyrészt nagyon megtetszett a zenekarjátéka, tényleg nagyon jól játszották az illésszámokat, és a végén oda mentem hozzájuk, bemutatkoztam, megismerkedtünk, és megbeszéltük, hogy közösek a céljaink, mert ők is szeretnének egy illésklubot, én is szerettem volna régen, de ez úgy működik ám jól, hogyha van hozzá egy zenekar is, aki a klubba mindig játszik. Úgyhogy az elhatározást tett, követte is, létrejött akkor, már decemberben meg is alakult az illésklub, már december óta, 2006 decemberében már megvolt az első illésklub.
Mit hallgassunk meg a folytatásban?
Illés emlékzenekar előadásában hallgassuk meg mondjuk az Ómond című dalt, ami az első Illés hanghordozón 1966-ban jelent meg. Ómond.
Az elmúlt percekben a Miskolci Illés emlékzenekar előadásában hallottuk az Ómond című slágert, vendégeim pedig Füvesi Norbert zenekar vezetője és Mező István, a Miskolci Illés klub alapítója vezetője. 20 év Illés klub, milyen gyakran tartottatok klubot, és hogyan is néztek ki ezek az alkalmak?
Eleinte, sőt, nagyon sokáig, jó, jövőre lenne 20 éves a klub, remélem, hogy meg is érjük. Szerintem egy olyan 17-18 évig rendszeresen havonta volt klub, és most az utóbbi időben egy picikét szűkítettük, már csak 2 havonta volt. Voltak hely problémáink is, de azt beszéltük már a legelején, hogy nem csak egy szimpla zenélés legyen a klubban, hanem emlékezzünk vissza a 60-as, 70-es évekre, a Beat nemzedékre, az Illés zenekarnak a hagyományára, meg a többi magyar zenekar is, hogy miket játszott akkor, és hívunk vendégeket minden alkalommal, próbáltunk hívni, hát ez nem egy olcsó dolog, mert azért ezek pénzbe kerülnek, de amikor tudtunk, hívtunk vendégeket, el is hoztam magammal egy ilyen listát, ezen 51-nehány vendég van a 20 év alatt, akiket hívtunk. Van közte legalább 10 Kossuth díjas vendég is, akik eljöttek a klubba, és ott részt vettek a klubba egy beszélgetésen, és ami a lényeg, nem fellépni hívtuk őket, hanem beszélgetni, de a legtöbbjüknek volt kedve 2-3 számba beszállni a zenekarhoz. Én nem hiszem, hogy van még Magyarországon egy olyan zenekar, mint a Mihez, aki ennyi híres emberrel együtt zenélt. Ezek mind beszálltak játszani. Például csak egyet mondjak, Rost Andrea, a Kossuth díjas operaénekes, aki a világ minden opera színpadán fellépett. Ő is volt egyszer vendégünk. A beszélgetés után leültünk ott az első sorba, és a színpadon játszik a Mihez, és közben ott ült mellettem, beszélgettünk, valamit ott iszogattunk, és akkor egyszer csak felpattant, felment a színpadra, és beállt a zenekarhoz énekelni. Ismerte ezeket a számokat, mindegyiket, mert Rost Andrának van egy Szörényi Leventével közös CD-je, amin Illés számokat énekelnek, mindegyik számot ismerte, és felment énekelni a zenekarhoz. Egy marha nagy élmény volt, azt gondolom, nem csak nekem, hanem a zenekarnak is, meg a közönségnek is.
Még néhány nevet említsünk meg erről az illusztrés listáról.
Hát az Illés tagjai közül Szörényi Levente, Bródi több alkalommal is volt, Szörényi Szabolcs is, nyugodjon már csak ketten élnek az Illés zenekarból, Szörényi és Bródi. De a Fonográf tagjai közül is voltak jó páran, Tolcsvai Laci, Móricz Misi, Németh Oszkár, aztán Frenreis Károly is volt, volt Konzsuzsa is a vendégünk, Halász Judit, Novai Gábor, szóval folyt a Török Ádám, sajnos már ő is elhunyt azóta, nagyon sok híres zenész volt a vendégünk.
Melyik volt a legemlékezetesebb koncert, Norbi?
Illésklub vagy zenekarnak koncert?
Úgy az eddigi 20 év alatt.
Hát az az igazság, hogy hál' Istennek nagyon sok helyen játszottunk, én már sok helyre már nem is emlékszem a többiek. Viktor az énekesünk az, aki minden koncertre emlékszik, nekem már vannak olyan települések és koncertek, amik már tényleg kikoptak. Hát Miskolcon mi nagyon sokáig, majdnem 15 éven keresztül a Kocsonya Fesztiválon játszottunk, és volt egy-két, pont a Covid előtt, február, még akkor a járvány előtti februárban meg volt tartva, és akkor Zselensz László Zsoci volt a vendégünk a koncerten, aki egyébként itt azon a jubileumi koncerten is majd ismételten ellátogat Miskolcra, ugye az Edda művek ős hazájába, és az egy nagyon emlékezetes koncert, hiszen ott a Városház téren játszottunk főműsoridőben, tényleg telt ház volt, és jó néhány olyan emlékezetes pillanat volt a 20 év alatt, ahol nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon sok ember énekelte velünk ezeket a dalokat, a Szörényi Bródi szerzeményeket, és igazándiból ennyit tudnék felidézni ezeket a nagyon nagy tömeg előtt lezajló koncerteket. Persze voltak kisebb koncertek, például legutoljára voltunk szeptemberben most, amilyen emlékezetes Berlinben jártunk, és az azért emlékezetes, mert még Nyugat-Európában még magyarul éneklő magyar zenékkel még nem voltunk fellépni. Erdélyben, Felvidéken már végig koncerteztünk, ahol lehetett, de úgy, hogy nyugat-európai közönségnek, mert kiderült, hogy leginkább németek voltak, nem magyarok, és hát az egy érdekes dolog, amikor magyarul kell énekelni más fulán keresztül egy német közönségnek, de megoldottuk, úgyhogy például az is nagyon, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok élmény halmozódott fel a 20 év alatt, nagyon sokat köszönhetünk Szörényi Leventének, nagyon sok művésznél az volt a bejutás, vagy a nyitott kapukat úgy találtuk meg, hogy Szörényi Leventén keresztül, például Rostandra is ugye úgy, tehát ő azért nem megy el mindenhova csak úgy meghívásra, pláne ilyen, ez nem a Milánói Szkála, az igazi fiház, és ő is, és nagyon-nagyon sok művész, most mondhatnám a Novai Gábort, vagy a Lár Andrást, aki gyerekkori rajongója volt Szörényi Leventének, és azért jöttek nagy örömmel, hogy ebben részt vehettek ebbe az Illés klub estjein. Úgyhogy mindegyikkel nagy élmény volt, nagyon sok élvezetes koncertünk volt, nagyon sok utazás volt, és talán a legkiemelkedőbb mindig az volt, amikor Szörényi Levente ott állt középen is énekelt, vagy Bródi János ott állt mellettem, és közelről nézhettem az arc kifejezését, hogy mennyire élvezi és mennyire tetszik neki, vagy akár Szörényi Szabolcs is, amikor az Észa fontos nem a hajt énekelte viccesen többször is velünk, úgyhogy szerintem ez nekünk, mint zenészeknek hatalmas életre szól. Hát ez a 20 év az már egy ember életében is már egy meghatározó kor, úgyhogy nekünk ez egy hatalmas eseményekkel és élményekkel teli korszak.
Országos hálózat van klubokból, tehát tudtok más klubokról is? Kettő van?
Kettő van, tudtam ma, kettő Illés klub van, egy van Budapesten, meg egy van Miskolcon, úgyhogy összesen kettőről tudok, szerintem ha lenne, akkor tudnánk róla, mert a mai világban az interneten úgy is látná az ember. Szerintem a mihez nagyon jó kapcsolatot ápol a Budapesti Illés klubban, mert nem egyszer, se nem kétszer hívták már őket oda játszani, tehát a budapesti klubba őket hívták játszani, szerintem már többször voltak, és hogy milyen jó játsza a mihez az Illés számokat, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szörényi Leventétől is, meg Bródytól is megkapták azt az engedélyt, hogy a feliraton egy nagy molinóra ki van írva, hogy Miskolc Illés emlékzenekar Szörényi Leventé és Bródy János ajánlásával. Tehát mind a ketten hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a feliratot használja a zenekar, mert annyira meg vannak elégedve, illetve tetszik nekik a mihez a játéka. De én is tudom tanúsítani, hiszen az Illésen nőttem fel, hogy egy az egybe játszák. Néha meg ez a hiba, igaz Norbi, hogy hát egy az egybe játszátok az Illés számokat, mert hát most a legutóbbi koncertről a Budapest Sportcsarnokban olyanokat hívtak, akik feldolgozzák az illés számokat. Megmondom őszintén, az nekem nem igazán tetszik. Nekem jobban tetszik a mi ez.
És ha már az ajánlásról van szó, azért Pista, az ne felejtsd el, hogy tavaly még a Szabolcs élt, amikor kaptam a telefont, hogy úgy döntöttek Leventék és a, hát a Szörényi családhoz tartozó menedzsment, hogy az Illés Együttes ajánlására lecseréljük ezt a, ezt a szlogent, és úgy működünk, hogy az Illés Együttes ajánlásával, tehát most már nem csak szerzőpárosként, hanem a komplet Illés Együttes. Ami már ugye nem létezik, tehát már 20 éve nem is játszott Illés Együttes, így, de az élő tagok egyhangúan ezt nekünk adták, aminek nagyon nagy megtiszteltetés, hát ilyen aztán tényleg nincsen más zenekar, tehát mi autentikusan képviseljük a Szörényi Bródi, Illés Lajos és az Illés Együttes életművét.
Műsoridőnk végéhez érünk lassan, még azt áruljátok el, hogy melyik a kedvenc Illés lágeretek, van ilyen?
Hát én nem nyilatkozom elő, mert olyan sokszor játszottunk már rengeteg dalt, közel 100 dalt, és tényleg még itt november 21-ére visszatérve azért el kell, hogy mondjam, hogy egy különleges műsor lesz, hiszen olyan dalokat is fogunk játszani, amit már nagyon régen nem játszottunk, vagy ritkábban játszottunk, illetve az István a Király rockoperából, mint Szörényi Bródi életmű egyik legfontosabb színdarabjából fogunk játszani elég sokat, ahova viszont ugye vendégénekeseket kellett, hogy hívjunk. Ilyen lesz az egyik Herceg Flóra, aki amúgy egri származású hölgy, aki most Csíksomjon játszotta a Réka szerepét. A másik énekes vendégünk lesz Lajos András innen a Miskolci Nemzeti Színházból. Ugye Zselenc László Zsöcit már mondtam, hogy basszusgitárom majd közreműködik, és hát ugye Szörényi Levente is itt lesz. Szóval mostani jubileumi koncerten fogunk olyan dalokat is játszani, amit igazán ritkán játszunk, és talán ezek most nekünk sokkal frissebben hatnak most jelen pillanatban, hiszen nem a standardeket játszunk, hanem egyéb kuriózumokat is.
Gondolom érdemes időben lefoglalni a jegyünket, mert korlátozott a hely.
Hát a jegyek ugye helyre szólnak, és hát ugye már most azt hiszem, hogy a nézőtér azért már közel a felénél betelt, tehát egyre most, aki már szeret, egyre hátrébb kerül a látványosságtól, úgyhogy igen, érdemes, meg aztán van 3 hetünk.
Hogy látjátok az Illésnek a kultuszát itt Miskolcon, tehát hogy a szülők, nagyszülők megmutatják a gyerekeiknek, a fiatalok ismerik az Illés zenéjét?
Szerintem igen. Nem biztos, hogy mindenki, minden családban, de ahol zeneszerető szülők vannak, vagy nagyszülők, biztos, hogy megmutatják, hogy nézd csak kisfiam, én erre táncoltam a 60-as, 70-es években, úgyhogy az előbb kérdezted, hogy melyik a kedvenc számom, hadd mondjam el, hogy nekem a Goodbye London. A Goodbye London, egyébként Leventének is a Goodbye London a kedvence, és még annyit elmondanék, én vezetek egy statisztikát, hogy hány Illés szám létezik összesen. Minden Illés számot beleértve, 99, tehát közel 199 Illés szám van, de ebben benne van legalább 20 instrumentális szám, amit a kezdetén 1964-65-ben vett fel az Illés, akkor még nem nagyon voltak magyar számai, és ebből a 99 számból több mint 60-at játszik a mi ez, több mint 60-at. Ez rengeteg, nagyon sok, nagyon sok.
Ezt én sem tudtam.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a Miezről és a klubról.
Hát a zenekarnak van egy Illés emlékzenekar Miez Facebook oldala, ott most nagyon-nagyon gőzerővel mennek a posztok és az információk, hírek, hogy hogy áll a koncert szervezése, a próbaidőszak, és van egy honlapunk is, az az illésemlékzenekar.hu, de ugye a rendezvények kapcsolatban az MKK-nak az intézményei, tehát IFI ház, Aldi Művház, művészetek háza, itt is lehet nézelődni.
Mivel búcsúzzunk? Melyik zenével?
Hát, ha már a Goodbye London felmerült, akkor legyen a Goodbye London.
De tőletek?
Ami ez előadásában következik, igen. Tehát a Goodbye London. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen. We'll be right back.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Füvesi Norberttel, a Miskolci Illés Emlékzenekar vezetőjével és Mező Istvánnal, a Miskolci Illés Klub vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének negyedik részét halljátok, melyet Kubás Gabi olvas fel nektek.
Negyedik fejezet. Egy szobor éjszakája. Eleinte csak ugyan nagyszerű mulatság volt a repülés. A magasból apró gizgaznak látszottak a fák, a behavazott tetejű tanyák pedig szétszórt, hólepte tégladarabokra emlékeztették Fánit. Kócos haja ide-oda repkedett a szélben. Jó volt egérnek lenni, állapította meg, de boszorkánynak sem utolsó. Nem is értem, miért ijedtem meg úgy, mikor észrevettem, hogy átváltoztam. Szerencse, hogy nem a mézes kalács huszárból haraptam. Most huszár volnék, és mehetnék a háborúba. Annak is örülök, hogy nem a mézes kalács papucsot kóstoltam meg. Akkor papucsá változtam volna, és mihez kezdene a világban egy fél pár papucs? A buhó gondolatoknak az vetett véget, hogy fázni kezdett a keze. Azután a lába. Végül fázott az egész Fáni, hogy csak úgy vacogott. Aggodalommal gondolt arra, hogyha teljesen meggémberedik, le is eshet a seprűről, mint egy fagyott veréb. Ráadásul olmos eső kezdett hullani. Amint leesett, mindjárt megfagyott. Fáni megdöbbenve tapasztalta, hogy a seprűnyele, sőt már az ő ruhája is csupa jég. Mire a sziget fölé ért, ráfagyott a seprűre. Süvege hegyétől a cipője talpáig olyan vastag jégkéreg vette körül, hogy keresztül sem látott rajta. Mi lesz velem? Gondolta kétségbe esetten. Jégboszorkány lettem, jégseprű repülök. Hogyan kormányozzam a seprűt le a földre, mikor mozdulni sem tudok, mert jégpáncélba vagyok belezárva? Ki tudja, talán a világ végéig repült volna így szegény kis jégboszorka, ha egy erős szélroham le nem nyomja a seprűt a földre. Fáni nagy szökkenéssel belefúródott a méhóba, és ott állva maradt. Meg sem moccanhatott. Most itt állhatok majd tavaszig, gondolta szomorúan, még le nem olvad rólam a jég. Szeretett volna kiabálni, de már a szája is befagyott. Igazán még sohasem volt ilyen reménytelen helyzetben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy gyülekeznek körülötte. A vastag jégkérgen át ugyan mit sem látott, de egyre több hangot hallott. Közvetlen közelében így szólt valaki. Hát akkor holnap délben le fogjuk leplezni ezt a szép boszorkányszobrot. Most állítsuk ide a talapzatra, és takarjuk le ponyvával, hogy holnap reggel legyen mit levennünk róla. Fáni érezte, hogy felkapják, levegőbe emelik, majd lezöttyentik. Megriadt. Jaj, nekem! Hát szobor lettem! Ó, a bolondok! Most le fognak leplezni, és tavasszal talán még virágokat is ültetnek körém, meg ide járnak majd sétálni. Szerencse, hogy addigra leolvad rólam a jég, és leszállhatok. A sokaság szétszélett, és Fánit már csak az éjszaka csendje vette körül. Szegénykének még soha nem volt ilyen hosszú éjszakája. Kétségbejtő lassúsággal teltek az órák. Egyszer még egérkorában bemászott egy egérfogóba, és ott kuksolt reggelig, míg egy jószívű kislány titokban ki nem engedte. Az is nagyon szomorú éjszaka volt, Fáni gyászosabbnál gyászosabb gondolatok gyötörték. De a drótházikóban mégis lehetett egy kicsit forgolódni, azon kívül ott volt a csalétek, a finom pirított szalonna. Végre, örökké valóságnak tűnő idő után, megint hangokat hallott.
Szép időnk van a szobor leleplezéshez, csak úgy csillog a hó. A részfúvó zenekar már itt van?
Ó, igen, amott állnak a zenészek a tér sarkában.
Akkor talán kezdhetjük.
Valaki a talapzat lépcsőjére állt, megköszörülte a torkát, és beszélni kezdett.
Azért jöttünk itt össze, hogy leleplezzük ezt a szép boszorkány szobrot, amely tegnap este az olmos esővel hullott le szigetünkre. Valamennyien, kik most itt összegyűltünk, tudjuk, hogy szigetünk dísze, ékessége lesz ez a szobor, és jogos büszkeséggel mutogathatjuk majd az idegeneknek.
Lássuk a szobrot!
Kiáltották többen. A szónok felemelte hangját.
Hújjon hát le a lepel! Íme!
A sötétség, amely Fánit idáig körülvette, hirtelen eloszlott. A jégkérgen át is érezte a tűző téli napsütést, amelyet vakítóan vert vissza a hó. Jól hallotta a csodálkozás maraját. A közönség hangos kiáltozással és tapssal fejezte ki tetszését. A Bölömbikák részfúvós zenekara rázendített egy ünnepi dalra. Mire az ismétléshez értek, Fáni boldogan tapasztalta, hogy a jégpáncél olvadni kezd.
Nem tarthat sokáig, gondolta reménykedve, orrocskájáról már leolvadt a jég.
A részfúvós zenekar recsegve trombitált. A közönség csendben várakozott. Szikrázóan sütött a nap. A jégkéreg egyre olvadt, egyre vékonyodott, végül vízzé vált. A hüledező sokaság előtt egyszer csak ott állt Fáni, csuromvizesen, dideregve. Az egybegyűltek alig mertek hinni a szemüknek.
Él a szobor! Hiszen ez egy élő boszorkány!
Kiáltozták meglepetten, a zenének vége szakadt. Húsvéti Nyúlné, aki az első sorban állt, aggódva mondta.
Takarjátok be szegénykét, csupa víz, még megtalál hűlni!
Egy szelíd szemű vadlót felkapta a hóra dobott ponyvát, és olyan alaposan becsavargatta Fánit, hogy még a süvege hegye sem látszott ki. Fáni eleinte kapálózott, aztán belenyugodott sorsába és türelmesen várt. A ponyvától ugyan nem látott semmit, de hallotta, mikor valaki megkérdezte.
Most mi lesz a boszorkány szoborral, amelyről kiderült, hogy nem szoborka, csak boszorka?
A vadlót félrehajtotta a ponyvacsücsköt, és megkérdezte Fánitól. Van a szigeten rokonod vagy ismerősöd?
Nincs nekem senki mag kerekvilágon,
szipogott Fáni.
Borzasztóan éhes vagyok, és nincs, aki enni adjon. Azt sem tudom, hogy hol hajtom le este a fejemet.
Többen sugdolózni kezdtek. A vadlút felkiáltott.
Hát nem akad senki, aki befogadná ezt a kis boszorkát?
Nekünk ugyan nem kell ilyesmi a házba,
morogták egyesek. Azután többen is mondogatni kezdték, hogy boszorkány nem jó a házban tartani, mert sohasem lehet tudni, mikor varázsolja őket békává vagy kővé. Lassan mind szétszélettek, és szegény Fáni elpityeredett a ponyva alatt. Ekkor valaki dallamos hangon így szólt a vadlúthoz.
Add ide nekem ezt a ponyvába göngyölt kis boszorkányt. Hazaviszem, úgyis szükségem van valakire, aki takarít, meg főz rám.
Fáni a ponyvától nem láthatta ki az, aki megszánta őt, de már is hálát érzett iránta, és így kiáltott.
Akárki vagy, köszönöm neked, hogy segítesz rajtam. Meglásd, mennyit fogok dolgozni.
Igazán szorgalmas leszel, kérdezte a dallamos hang sóváran. Mielőtt felelhetett volna Fáni, érezte, hogy felkapják és viszik. Ide-oda rászkódott, néha majd a nyelvét harapta le. Megérkeztünk, szólt a hang. Ajtónyikorgás hallatszott. Fáni tűzmelegét érezte. Letették a földre, és óvatosan kigöngyölték. Nyomban talpra ugrott, hogy megnézze, ki is az, aki őt házába fogadta. Rémülten hőkölt hátra. Cukoranyó elmondása alapján azonnal rájött, hogy a dallamos hangú jótevő nem más, mint Hercsula macska. Ez a vég, gondolta Fáni, és gyorsan lehúnyta a szemét, nem akarom látni, hogy fölfal. Nagyon átfázhattál, szólt aggódva Hercsula macska. Megkínálnálak forralt borral, de nincs tiszta pohár, amibe tölthetnék, mert már vagy egy hónapja nem mosogatott nálam senki, hanem ülj a tűzhely mellé, és szárítkozz. Fáni alig akart hinni a fülének. Mi ez? Macska létére nem esz meg, hanem a tűz mellé küld száradni. Most ébredt csak rá, hogy ő már nem egér többé. Ó, hisz akkor nem kell félnem a macskáktól. Úgy látszik, boszorkákat nem esznek. Sietve leült egy zsámolyra a tűz közelében. Szemügyre vette a csinosan, otthonosan berendezett konyhát, amelyen látszott, hogy már régóta senki sem takarította. Az ablak előtt az asztal roskadásig tele volt mosatlan edénnyel. Múlt hónapban átjött az unokahúgom vadmacskáné, mesélte Hercsula macska. Szépen kitakarított, elmosogatott mindent. Sajnos már megint összegyűlt a sok edény. Ki is kellene seperni, a falakat lepókhálózni, a kályhacsövet kikormozni. Én bizony nem értem rá ilyesmire. Mivel voltál annyira elfoglalva, hogy nem jutottál hozzá a házi munkához? Kérdezte Fáni tisztelettel. Hercsula macska fontoskodó képet vágott. Páros napokon a jobb, páratlan napokon a bal oldalamat kellett a tűznél melengetnem. Te nagyon gazdag lehetsz, vélte Fáni, ha ilyen kényelmesen élsz. Nem vagyok éppen gazdag, válaszolta Hercsula macska szerényen. De van egy vízimalmom. Valamelyik ősöm egy molnár macskája volt, és rendkívül szorgalommal pusztította az egereket. Mikor a molnár meghalt, örökségül hagyta a macskájára a malmot, apáról fiúra szállt, így örököltem végül én. Egy molnár fecske bérlé, nekem nincs vele semmi dolgom, áldom is magamban azt az ősömet, amiért olyan jó egérfogó volt. Fáni összerezzent, kérlek, ne beszélj egerekről, az engem nagyon zavar. Mindenkit zavar valami, dörmögte Hercsula macska a bajusza alatt. Engem például az zavar, ha rá gondolni is szörnyű, ha dolgoznom kell. Viszont el sem tudok képzelni annál szebbet, mintha valaki órákon keresztül megszakítás nélkül folyton csak egerekről mesél. Egerekről? Talán te is tudnál egymást az egerekről mesélni? Kérdezte Hercsula macska mohón. Fáni fülig pirult, és sietve másra terelte a szót. Te nem szoktál ebédelni? Ma korán ebédeltem, még az ünnepély előtt. És ma már nem is eszel többet? Aha, te éhes vagy, és nem mersz enni kérni, pedig hát enni nem szégyen. Szereted például az egérpecsenyét? Fáni megint elpirult, és hangosan szólt. Nem vagyok macska, hogy egereket fogjak magamnak. Hát, ha ilyen válogatós vagy, legjobb lesz, ha bemégy a kamrába, és magad keresel valami harapnivalót. Fáni sietve szót fogadott. Jó darabig motozott a kamrában. Nagy köcsök tejet, egy üveg szilvalekvárt és egy cipót hozott ki. Jó ízűen enni kezdett. Egyik karéglekváros kenyeret a másik után tüntette el. Herr Csula macska figyelmesen nézte, miként fogy a lekvár, a cipó, a tej. Végre nem állhatta tovább szó nélkül.
Hallod-e, boszorka, te nem vagy kisétkű.
Kinézed a falatot a számból, fösvénykandúr, méltatlankodott Fáni. Ne félj, megszolgálom, amit megeszem.
Ezt örömmel hallom.
Éppen erről akarok veled beszélni. Holnap ellátogatok a vadmacska sógorékhoz, és ott maradok 3 napig. Te az alatt végez alapos nagy takarítást, padlástól pincéig. Mire hazajövök, ragyogjon minden.
Mivel macska vagyok, sokat adok a tisztaságra. De épp azért, mert macska vagyok, nem szeretek dolgozni.
Ezért gondoltam hát, hogy te majd gyönyörűen kitakarítasz itt mindent. Ó, ragyogni fog az egész ház, ígérte Fáni, és félszemmel belekukucskált a köcsökbe, nem maradt-e benne még egy kis tej. Holnap már hajnalban munkához látok, de ma szeretnék korán lefeküdni. Éjszaka ugyanis jégszobor voltam, és semmit sem alhattam. Herr Csula macska gyertyát gyújtott, mert már sötétedett.
Az az ajtó ott, az éléskamra mellett, a vendégszobába vezet, mutatta Fáninak. Ott ellakhatsz, úgysem jön hozzám szálló vendég soha.
Tessék, itt a gyertya. Ha elviszem, akkor te sötétben maradsz. A kandúr legyintett.
Látok én sötétben is.
Fáni nevetett, jó éjszakát kívánt Herr Csula macskának, és benyitott az ajtón, amely sokat ígérő szomszédságban volt, az éléskamra ajtajával.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 4. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény reménykedik az Ószövetségben címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Ezen alkalommal a reményről elmélkedünk, és különösen annak igei formájával kapcsolatban, tehát a remény reménykedik kifejezésre helyezzük a hangsúlyt. Remény reménykedik az Ószövetségben. A héber kvivvach, mint a kváv, ami azt jelenti, hogy zsinór, igei formája, a valamire irányuló feszült figyelést, várakozást jelenti, függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Az Ószövetség meglehetősen kétkedve nézi az emberi reménység megvalósulásának lehetőségeit. Vannak még egyéb ószövetségi kifejezések a reményre vonatkozóan, jihél, hikkach, tikvach, migvach, tóhelet. Ezeket jó, hogyha tudjuk. A remény és megvalósulása között szoros összefüggés van. Ha a bizonyossággal várt dolog nem következik be, akkor az az életrend zavarát jelenti. Így várta Isten, mint szőlős gazda Izraeltől, mint szőlős kerttől, a jó termést, de hiába, Ahogyan erről Izajás próféta könyve ír az 5. fejezet 2. versben. A hamis proféták várják, hogy jövendülésük beteljesedjék. Erről ad hírt Ezekiel próféta könyvének 13. fejezet 6. versében, és hasonlót olvashatunk Jób könyvének 41. fejezet 1. versében is. A reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülévé válad. Számos példa igazolja ezt a Szentírásban. Bőséggel látunk erre példát Jób könyvében. Mondunk egy néhány helyet. Jób könyvének 3. fejezet 9. verse, 6. fejezet 19. verse, és még vannak további helyek. Jeremiás prófétánál a 13. fejezet 16. vers, a 8. fejezet 15. vers, és a 14. fejezet 19. vers is azt fogalmazzák meg, hogy a reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülévé válhat. És ugyanerről szól a 69. Zsoltár 21. versében megfogalmazott igazság is. Először a fogság prófitái beszélnek a Szentföld déli részének, azaz Júdea királyságnak és azon belül Jeruzsálemnek Krisztus előtt 587-es katasztrófájával, lerombolásával kapcsolatosan a nép elveszett reménységéről. Ezekiel 37 látomásában a csontok idézőjelbe tett elszáradása jelzi, hogy már nincs lehetőség megújulásra, új életre, nincs többé reménység. A reménység ezért mindig veszélyben van. Az adottságok, a lehetőségek ellenére történő reménykedés. Ez nem csak a népre, hanem az egyénre is vonatkozik. Jób könyve a szenvedések tüzében égő ember kétségbeesett vágyudása a reménység után. Jób másképpen reménykedik, mint a barátai, akiknek ez az idézőjelbe tett reménység teológiája, az istenteleneknek nincs reménységük, csak a kegyeseknek. Az Istenbe vetett reménység legszebb megfogalmazása a 123. Zsoltár, jól lehet, a reménység fogalma erősen fordul benne. Máshol is találkozunk a reménység ilyesfajta hitvallásos megfogalmazásával. Izajás próféta 25., 26., 33. fejezetében, Jeremiás próféta 14. fejezetében, a 25. Zsoltárban, a 39-ben, a 40-ben, a 130-ban és a 143-ban. Változást a 119. Zsoltárban találunk, ahol a reménység nem közvetlenül Istenre, hanem Isten igéjére irányul. A reménykedőknek szól a biztatás. Jó az Úr a benne reménykedőköz. Sirák könyvének 3. fejezet 25. verse, a 25. Zsoltár, a 27., 37. és így tovább. Ezek mind tartalmazzák ezt a biztatást, Továbbá a példabeszédek könyvének 16. fejezet 20. verse, a 28 és 29. fejezetének a példabeszédek könyvéből is olvashatunk erről, Mikaás próféta 5. fejezet 6. versében, valamint Izajás próféta 40. fejezet 31. versében. Most nézzük a remény mélységeit. A remény bibliai értelmezése mélyen kapcsolati jellegű. Távol áll attól, hogy pusztán egy jobb jövő iránti vágyakozás legyen. Sokkal inkább az Isten ígéreteibe vetett cselekvő bizalom, amely az ő természetén és cselekedetein alapul. Ez a kapcsolati szempont az egész Szentírásban nyilvánvaló, ahol a remény elválaszthatatlan a hittől és a szeretettől. A katolikus egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. Ez a katolikus egyház katekizmusának 1817. pontja. Ez a meghatározás kiemeli, hogy a remény nem önmagától keletkezik, hanem Isten ajándéka, amelyet a kegyelem táplál, és az imádság tart fenn. A remény bibliai üzenete arra hív minket, hogy életünket Isten hűségére építsük, és engedjük, hogy ígéretei minden próbatételen keresztül megtartsanak bennünket. Ez a remény az, ami átformálja életünket és arra hív, hogy tanúságot tegyünk a világnak Isten rendíthetetlen jóságáról.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Bye.